Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük 389-es számú énekünket, evangélikus énekeskönyvünk 389-es énekét. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteletünkön a hetes számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 56. oldalán található a hetes számú liturgia.
Én a Te hűségedben bízom, Istenem, szívem örül a Te segítségednek. Menedékem és pajzsom vagy, Istenem. A te beszédedben reménykedem. Támogass engem igéd szerint, hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Megmarad örökké. Ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim, gondoljunk méltatlanságunkra, valljuk meg bűneinket, imádkozzunk. Uram Istenem, bánom, hogy visszaéltem kegyelmeddel, megvetettem hívó szavadat, és nem követtem útmutatásodat. Gyógyíts meg engem igéddel, tedd hallóvá fülemet, és engedelmessé szívemet, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretete abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Imádkozzunk. Istenünk, a benned reménykedők erős, hallgass meg könyörgésünket, mert nélküled semmit sem tehetünk. Segíts meg minket kegyelmeddel, hogy megtartsuk parancsolataidat, és így tetszésedre legyen akarásunk és cselekvésünk az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a gyülekezet Szent Háromság utáni első vasárnapra kiírt oltár előtti felolvasáshoz rendelt igét, melyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 16. fejezetben, a 19. verstől a 31-ig. Lukács evangéliumából a 16. fejezet 19. versétől olvasom. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és patyolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt, fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázár. Ekkor felkiáltott. Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm e lángban. De Ábrahám így válaszolt. Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrődsz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátom, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt. Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem. Beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrahám így válaszolt. Van Mózesük, és vannak prófétáik is. Hallgassanak azokra. De az erre ezt mondta. Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtérnek. Ábrahám ezt felelte. Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. Ámen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egy igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek szent lélekben, hiszen az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 454-es számú énekünk eléneklésével. 454-es énekkel készüljünk az igehirdetésre. Thank you. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk Pál apostol Korintusbeliekhez írott első levelében, annak első fejezetében a 18. verstől a 25-ig a következőképpen. Isten igéje tehát a Korintusbeliekhez írott első levélből olvasom az első fejezet 18. versétől, így szól Isten igéje. Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. Mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs, hol az írástudó, hol a világ vitázója? Nem tette el bolondsággá Isten a világ bölcsességét. Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, bizonyára sokan emlékeznek arra az illusztrációra, amit én is többször használtam ige hirdetésekben, vagy bibliórákon, beszélgetésekben, amit egyébként Billy Graham-től hallottam először. Ebben az illusztrációban arról van szó, hogy egy városkába egy artista érkezik, és az artista meghirdeti a produkcióját egy megfelelő időpontra délutánra, és a város lakói figyelik, hogy mit csinál ez az ember, és látják, hogy a város szélén lévő szakadékon átfeszít egy hatalmas nagy kötelet, és a meghirdetett időpontra ott a szakadék szélén fel is sorakozik a város, és figyeli, hogy az artista mire készül. És a produkció elején az artista fogja magát, és átmegy a kötélen a másik oldalra, aztán visszajön, és kérdezi az emberektől, hogy mi a véleményetek, szerintetek át tudnék egy talicskát tolni ezen a kötélen, és akkor mondja a nép, hogy persze, nagyon ügyes, hogy át tudod tolni a talicskát. Átolja a talicskát, visszajön, megtapsolják, üdvrivalgás, hogy milyen ügyes ez az artista. És aztán kérdezi az artista a népet újra, hogy és szerintetek, ha telepakolom ezt a talicskát téglával, azt is át tudnám tolni a kötélen? Megint mondják az ember, hogy persze, át tudná tolni a talicskát. Átolja a talicskát, megtapsolják, üdvrivalgás, és kérdezi az artista az embereket, hogy szerintetek, egy embert ültetnék ebbe a talicskába, azt is át tudnám tolni. Persze, azt is át tudnám tolni, ezt a nagyon ügyes vagy. És akkor megkérdezi az artista az emberektől, hogy és akkor ki lesz a jelenkező, aki beül a talicskába. És hát nincs, aki a talicskába beleüljön, nincs senki, aki rábízná magát az artistára. De akkor Billy Graham azért hozta ezt az illusztrációt az akkor ige hirdetésében, mert szerette volna fölrázni a kereszténységet, a kereszténységnek a figyelmét arra, hogy alapvetően ismerjük a keresztény igazságokat, tudjuk azt, hogy mit tett értünk Jézus Krisztus, azt is tudjuk, hogy az életünkben ez mit jelentene, de amikor rá kellene bízni az életünket Jézus Krisztusra, akkor fölteszem a kezdet, nem, hát valaki más próbálja meg. Tehát miért teszi ezt? Hát azért, mert egyébként jól érzi magát a bőrében. Ezt tesszük mi is, sok esetben keresztjének, nem engedjük, hogy az életünkben működjön az, amit az Isten elvégezett, amit az Isten elkészített az emberek számára. Nem tesszük rá az életünket erre. A mai igény kapcsán kicsit tovább gondoltam ezt az illusztrációt, tovább gondoltam még pedig abban a tekintetben, hogy valóban az artistáról azt gondolják, hogy át tud tolni egy embert a szakadék felett, és biztosak benne, hogy nem halna meg az az ember, aki az artistára rábízza az életét, de alapvetően mégsem vállalkozik senki, mert jól érzik magukat a bőrükben. Jól érzik magukat ott, ahol vannak. Ki nagyon kényelmes helyzet az, hogy a szakadék szélén állnak az emberek, és nézik, hogy milyen produkció történik körülöttük. nem akarnak semmilyen kellemetlenséget maguknak, esetleg még másokat biztatnak rá, hogy induljatok el, de ők maguk abban a biztonságban szeretnének maradni, ami ott a szakadék szélén adatik nekik. Hát most jön az a változtatás, amit én ehhez a történethez, vagy ez az illusztrációhoz hozzáfűztem, az még pedig az, hogy megjelenik valami veszély a szakadék szélén, illetve a szakadék ezen oldalon. Mondjuk kigyullad a város, ég a város a hátuk mögött. Vagy akkor is azt mondanák, hogy nem megyek át ezen a kötélen, nem bízom rá magam erre az artistára. Én azt hiszem, hogy bizonyára sokkal jelentkező, én akarok az első lenni, mert már ég a nadrágom szára. És az a menekülés, egyetlen menekülés, hogyha átmegyek azon a szakadékon, ezen a kötélen. Tehát biztos vagyok benne, hogy a jelentkezők száma ugrásszerűen emelkedne, mert élet-halál kérdésé lett számukra, hogy megy, marad, rábízza magát, vagy hitetlenkedik. És valóban ez a kérdés minden ember életében. Hogy élet-halál kérdése számára az, hogy Jézus Krisztusra bízza az életét, vagy sem. Ha jól érzi magát ott a szakadék szélén, biztonságban, kényelemben érzi magát, akkor nem akar elindulni, akkor nem fog elindulni. Igényben azt olvassuk, hogy Jézus Krisztus váltsága, kereszthalála a zsidóknak megbotránkozás. Botrány a zsidóknak. A görögöknek pedig azt olvassuk, hogy bolondság. A görögök azt mondják, akik az emberi értelem korlátai közé szorultak be az ő bölcsességükkel, a filozófiájukkal, a gondolkodásukkal, bolondságként hat számukra a keresztről szóló beszéd. Ők, amikor a saját értelmükkel szerették megfogni azt, hogy mi is történik most és hogyan működik az életünkben, az ő saját értelmük, emberi értelmük szerint a keresztről szóló beszéd az bolondság. Az, hogy az Istennek úgy tetszett, hogy a fiában, az Úr Jézus Krisztusban elengedje a világnak a bűnét és megbéküljön a vele szemben álló emberrel, ezért Jézus Krisztus az életét adja, és Isten ezt az életet fizetségként betudja, és ezért az ember szabad lehet a bűneitől, megszabadult a bűnei következményétől, megszabadultan élheti az életét, ez számukra rövidzálatos gondolkodás. A bölcsek számára, a filozófusok számára, az emberi gondolkodás kereteibe közé szorított gondolkodás emberek számára, ez rövidzálatos gondolkodás. A Szentírás így ír, hogy bolond beszéd. Bolondságnak tartják azok, akik az emberi gondolkodás keretei közé szorultak be azt, ami Jézus Krisztus tett. Hát a vallási korlátai közé szorult zsidók számára pedig megbotránkozás. Azok számára, akik az Istenről rendelkeznek információval, sőt az ősi szertartásaik szerint megoldás is van az életükre a tekintetben, hogy a bűn bocsánatára ott van az áldozásnak, az áldozatnak a lehetősége. Számukra a skandallum, hogy eljön valaki emberfia, és azt mondja, hogy az ő kereszthalála, megváltás azok számára, akik Istentől elszakadtak, akik bűnben élnek, és ráadásul még ez ki is terjeszti a pogányok felé, ez egy vallásos zsidó számára megbotránkozás. Aki a vallásos szokásai közé van beszorulva, azok számára a bűnbocsánat lehetősége skandallum. Sem a zsidók, sem a görögök nem tudnak kiszabadulni ebből, nem tudnak kiszabadulni ezekből a korlátokból, amíg nem ég a házuk. Amíg nem érzik azt, hogy az emberi bölcselkedés, vagy a vallási szokások, hagyományok, azok nem elégítik ki az életüket. Amíg ebbe szorulnak bele, addig nem látják meg, hogy Jézus Krisztus valójában mit is tett értük. Addig nem ülnek be a példázatbeli talicskába, és nem engedik, hogy az életüket egy artista kezébe legye. Addig kritizálják, kifigurázzák, kigúnyolják a kereszt halált, a megváltást, életük üdvösségének tartókat kigúnyolják, kifigurázzák, és azt mondják, hogy nem bölcsek, vagy nem eléggé vallásosak. Szemben haladnak a vallásos gondolkodással, és szemben haladnak az emberi logikával. Érdekes, hogy egyik filozófus ismerősöm, akivel nagyon ritkán, de összefutunk életünk során, az a filozófus, egyébként nagy tudású sokat olvasott ember, mindig rácsodálkozik arra, amikor én beszámolok arról, hogy az életemben mik történnek. És látom rajta, hogy van benne egy irítség, egy vágy, hogy de jó ennek a lökött embernek, hogy ilyen egyszerűen gondolkodik, mondhatom így az igaz, hogy ilyen bolond. Látom rajta, hogy úgy vágyakozna azután, hogy az ő életében is hadd működne. Csak azt el tudom képzelni, hogy miután elmegyek tőle, akkor a rettenetes nagy bölcsességével földolgozza azokat az információkat, amiket tőlem kapott, és aztán megállapítja, hogy hú, de bolond ez a Misi, hogy ilyenre bízza az életét, mikor. És akkor hoz nagy gondolkodó gondolatait, akikkel aztán levédi magát. És közben szívében pedig ott álltunk egy nagy űr. Mert ezt meg mindig elmondja. Mert ez meg mindig látszik rajta, amikor találkozunk. De biztos vagyok benne, hogy a végén le tudja vonni ezt a konzekvenciát, hogy amit most Misi mondott nekem, hogy bolondság. Ezzel nem kell foglalkozni, na olvassuk el még. És akkor elmondja, hogy kiket kell olvasni, és kiknek a gondolatait kell magáévá tenni ahhoz, hogy az életet kiteljesüljön. Sajnos ez nem egyéni probléma, nagyon is általános. Az Úr azonban azt mondja, itt a 21. versben olvashatjuk, mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében. Mivel tehát az emberek az évezredek alatt fölhalmozódott emberi ismeretanyag alapján nem jutottak el oda, hogy megismernék azt az Istent, aki ezt a világot teremtette, megváltotta, megszentelte, aki ennek a világnak az alapját lerendezte, nem ismerték meg a saját bölcsességükben, tetszett az Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a híveket, a hívőket. Tehát az ige hirdetés bolondsága által, ez olyan megdöbbentő, amikor azt olvassuk, hogy az Isten úgy néz az ige hirdetésre, hogy az alapvetően bolondság. És valóban mind azoknak, akik az emberi gondolkodás, az emberi értelem korlátaiba vannak beszorulva, és azoknak is, akik a vallási megszokásai közé vannak beszorulva, bolondság a keresztről szóló beszéd. Mert ott nem akármiről van szó, hanem arról, hogy Jézus Krisztusról úgy beszélünk, mint aki keresztre feszítetett. És az a keresztre feszítés az nem egy balul sikerült vállalkozásnak a vége, hanem amiért Jézus Krisztus eljött erre a földre. Amiért az Isten adta az ő egyszülött fiát. Hogy az ő kereszthalála által kihozzon bennünket abból a helyzetből, amiben kerülünk ott a szakadék szélén, hátunk mögött égő várossal. Amikor egyébként nincs az életünknek alapja és megoldása. Csak egyedül az, ha engedjük azt a bolondságot, hogy valaki betegyen egy talicskába bennünket és áttoljon a kötélen. Az ige hirdetés bolondsága ez, hogy Jézus hív, vetkezz le mindent, ami egyébként gátol téged abban, hogy elszakadj a stabil szakadék szélétől, és gyere abban, ami a te emberi értelmed szerint és elgondolási szerint nagyon bizonytalan. Mert nem te tartod meg. Ott én foglak tartani a talicskában. Ott én foglak hordozni. Ott nem te fogsz lépkedni, és a te egyensúlyod vagy biztonságod az, ami a megoldást, hanem én fogom megadni azt. Tehát az ige hirdetésnek a bolondságát Isten így helyezeni, hogy az a bolond, aki értetlen, aki nem érti, aki értetlenül áll az ige hirdetés előtt, az ige hirdetés üzenet előtt, aki a lehetőséget félretolja az életében, aki a lehetőséget elutasítja, amikor az Isten meglátogatja őt. De Pál apostol egyébként a hívő gyülekezethez beszél, olyanokhoz, akikről úgy tud beszélni, mint ahogy kezdődik itt a felolvasott ige szakaszunk is, hogy nekünk, akik üdvözülünk. Tehát mi alapvetően, mi ismerjük Krisztust, a Krisztusban való váltságot, nekünk az Istennek az ereje a keresztről szóló beszéd. Az ige hirdetés nekünk az életünk megtartója. Csak hát szembesülnünk kell azzal, hogy majd amikor kimegyünk a világba, akkor a bölcsek meg a vallásosak szét fogják szedni a mi bizonyságtételeinket. Szét fogják szedni azt, amit egyébként mi átéltünk. El akarnak bizonytalanítani. Az okoskodó bölcsek meg a vallásoskodó gyülekezeti tagok számára érthetetlen bolondság az, amit mi átéltünk. És mégis az a küldetésünk, hogy menjünk feléjük, és Istennek a szent és tiszta evangéliumát vigyük el az ő szívükig. értessük meg velük. Amikor visszaemlékeztem a gyülekezetünk indulására, az ott átélt élményeimre, és akkor könyvbe le is írtam egy bekezdésben azt, hogy amikor én elmentem emberekhez, mert alapvetően kerestem a kapcsolódásokat, és ismeretlen emberekkel találkoztam, ismeretlen emberekhez kopogtam be, és amikor elutasítottak, amikor azt mondták, hogy nem érdekel, valaki azt mondta egyébként itt a szemben lévő utcában, hogy hol volt az egyház 40 évig, köszönés helyett, ezt mondta, amikor találkoztunk, és megtudta, hogy evangélikus lelkész vagyok, és ő egyébként egy evangélikus hátterű valaki, akkor kérdeztem tőle, hogy hát ön evangélikus egyháztag, hol volt 40 évig? Tehát az, amikor elutasítottak, amikor számon kértek, amikor szét akarták szakdalni azt, amit én üzenek, vagy mondok nekik, az volt a természetes. És én ezt vettem normálisnak, hogyha nem fogadták el, ha szemben álltak, ha elutasítottak, ha kigúnyoltak, ez volt a normális. Az volt a csoda, hogyha valaki azt mondta, hogy hát jöjjön be, erről jó lenne hallani még. Vagy akkor majd találkozunk még egyszer, vagy majd elmegyek a bibliórára, vagy az Isten tisztelet. Ez a csoda. Tehát Pál apostol arról beszél itt a többieknek, hogy figyeljetek ide, bolondságnak fogják tartani, meg megbotránkoznak rajta, amikor te arról beszélsz, hogy Jézus Krisztus megváltotta az életedet, új életet kaptál, bűnbocsánatot, az Istennel megbékültél, hát ki fognak röhögni? Félre fognak tolni, azt mondják, hogy bolond vagy. Ez emberi logikával nem magyarázható. Ami vallásos szokásainkkal én, mondták mi, én római katolikus vagyok, református vagy baptista vagyok, kit érdekel? Mondták, egy az Isten. Hát persze. Az egy Isten az, aki megítéli az embert a bűn tekintetében. És hogyha Jézus Krisztus váltsága nincs az életünkben, akkor kárhozatra megy az ember. Persze, egy Isten van, csak emögé nem lehet elbújni. Nem az a kérdés, hogy katolikus vagy, vagy református, vagy evangélikus, vagy bárki más, hanem az a kérdés, hogy az életednek a megváltója lehet-e Krisztus. Azzal ne takarózzál, hogy valamikor téged hol kereszteltek meg, vagy milyen utat futottál be eddig. Hát jó volt, akkor, amikor visszatekintettem itt a könyvírása kapcsán, hogy miket is éltem át, és miket szántak akkor nekem emberek, és hogyan változtak meg emberi gondolkodások. Mi az, aki szemben állt, aki azt mondta, hogy hagyjam békén, neki megvan a maga vallása, az egy idő után itt volt a gyülekezetünkben. Mert kiderült, hogy mi nem vallást nyújtunk, hanem közösséget. Mi nem egy valláshoz hívunk embereket, hanem Jézus Krisztus váltságához. És nem az a kérdés, hogy ki hol keresztelkedett meg, és ki melyik templomba nem jár, hanem az a kérdés, hogy Krisztus lehet-e az életednek a megváltója. És hogyha Krisztus az életed megváltója, akkor gyere a közösségbe. És én így tudom értelmezni egyébként az ökumenét is, amit olyan sokszor fogalmaznak mostanában már át, Kirchentágon, most Németországban, és evangélikusokat, protestánsokat hívnak, azt hiszem most Dortmundban van ez a találkozó, és valaki beszámolt arról, hogy előadást tartott valaki, aki azt mondta, hogy nem az a kérdés, hogy az ökumenében most a szertartásaink hogyan közelnek egymáshoz, hanem azt kéne megvizsgálni, hogy mi a küldetésünk. Mondom, hát végre, hogy eljutottatok oda. Mert ez a kérdés, és az ökumené az alapvetően annyit jelent, hogy azok, akik különböző formával, háttérről érkeznek, együtt vannak az Úrral való közösségben. Nem a liturgiáikat közelítik egymáshoz, és azon dolgoznak, hogy hogyan lehet azt kapcsolni, hanem azon dolgoznak, hogy akik Krisztus gyermekei egy településen, egy körzetben, akkor ők összejönnek és megélik az életüket. Mert Krisztusban jó együtt lenni, mert Krisztus az, aki a te megváltod is, meg az enyém is, és így lehetünk közösségben egymással. Az Úr felséges dolgait hogy érthetné meg az ember? Olvassuk itt az igében, mivel a vallásos emberek valamilyen mélyebb vallásosságot keresnek, a filozófusok, a bölcselkedők azok valami mélyebb bölcseletet keresnek, addig nekünk azt kell hirdetnünk, hogy Jézus Krisztus meghalt, keresztre feszítetett azért, hogy neked örök életed, üdvösséged legyen. Az ige hirdetés témája tehát nem más, mint a Jézus Krisztusról szóló beszéd, és ahogy Pál apostol mondja, hogy nem akarok tudni közöttetek másról, mint Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítetről. Mert egyébként Jézus Krisztusról nagyon szépeket lehet, és nagyon sokáig lehet mondani. Hogy Jézus Krisztus eljött a szegényeknek, az árváknak, az özvegyeknek a gyámolítója, a betegeknek a gyógyítója, és milyen csodálatos volt Jézus Krisztus. Ő volt az első szocialista, szokták mondani, mert hogy ő az egyenjogúságot, meg az egységet teremtette. Ő már az akkor időben is fölkarolta a nőket, és ő már akkor is nőket helyzetbe hozott. Persze, ezeket el lehet mondani, de Jézus nem ezért jött. Jézus azért jött, hogy ott a Golgotán életét adja azokért az emberekért, akik ott állnak az életük szakadékának a szélén, és ott mondogatják azt, ami egyébként a bensejükben van, vagy az emberi bölcsesség, vagy a vallásosságunk diktál, és amíg nem jön a tűz mögöttük, amíg nem jön a szorítás, addig ezt szajkózzák. Valaki küldött egy üzenetet a neten, egy apokrifus iratra hivatkozva, hogyha nézik az emberek a Spectrum TV-t, vagy a Discovery Channel-t, vagy a National Geographic-ot, ezen rengeteg ilyen idézőjelbe téve vallásos témájú műsorokat lehet látni, és akkor ezeket a témákat sokszor előszedik, hogy vannak úgynevezett apokrifus iratok, olyan iratok, amelyek nem lettek kanonizálva a Szentírásba, de ezek is egyébként arról a korról írnak, vagy magáról Jézusról írnak, a maguk módja szerint, és akkor ez a valaki, aki küldte nekem, nem kommentált egyébként, csak az volt ennek a cikknek a címe, hogy Jézust nem feszítették meg, és Jézus nem az Isten fia. Hát el tudom képzelni, mi volt a szándéka, amiért ezt elküldte, csak hát mivel ismerem az életútját ennek az embernek, akkor el szerettem volna neki mondani, vagy ha majd találkozok vele, el is fogom mondani, hogy igen, címbora, de a te életed az ott volt lent, a megélhetetlenségnek a mélységében. És Jézus Krisztus emberei segítettek arra, hogy abban egy kicsit kivacillálódjál. És most, amikor olvasol egy ilyen cikket, akkor elpöckölöd oda elén, és akkor oda teszed, hogy egyébként az meg nem is igaz, amit mondtatok nekem erről. Ég a házad. Összeomlott az életed? Rámerted bízni Krisztusra az életedet? Hogy vigye át azon a szakadékon? Ha igen, akkor utána ne térje vissza, mint a szokták mondani a Szentírás alapján, a kutya az OKDK-ra, hanem akkor erősödnek benne, és jönnek ezek az elbizonytalanító tényezők. Amikor nagyon bölcs emberek, nagyon nagy tudás emberek televízióban, újságban értekeznek erről, hogy igen, találtunk egy olyan iratot, amiben le van írva, hogy Jézus Krisztus nem az Isten fia, és Jézus Krisztus nem is feszítették keresztre. Akkor ezt abban a pillanatban tolt félre, és mondd ezt, hogy távozz tőlem, kísértő, mert én már a talicskában ülök. Engem már Jézus Krisztustól az egyik oldalról a másik oldalra, a halálból áttol az életbe. Olyan jó lenne, hogyha mindnyáján meglátnánk életünknek ezt a problematikáját, azt, hogy ég a házunk, azt, hogy az életünk nagy mélységbe keveredett, és rá tudnánk bízni magunkat arra, amit egyébként kétkedve fogadnak emberek, amit bolondságnak tartanak, de nekünk, mondja Pál apostol, nekünk üdvösségünk, nekünk Isten ereje. Mi erre tudjuk alapozni az életünket. És nagyon jó tudni azt, hogy itt a 25. versben befejeződik a mai ige hirdetési alapigénk, mert az Isten bolondsága, természetesen idézőjelbe téve az Istennek a bolondsága, bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Tehát olyan jó ezt tudni, hogy az Isten, ha bolondságot beszélne is, sokkal bölcsebb lenne, mint amit az emberek értelmükkel, bölcsességükkel össze tudnak halmozni. Nagyon sok mindent összehalmozott már évezredek alatt az emberiség bölcseletként. Érdemes is olvasgatni, érdemes is rátekinteni. De azt mondja az ige szakasz, hogy amit mi összehalmoztunk évezredek alatt, az még az Isten bolondságánál is kevesebb. nehogy az Isten bölcsességéhez lehetne mérni. Tehát szeretné az Úr a Szent Háromság utáni első vasárnapon a szívünkre helyezni, hogy engedd, hogy ez a bolondság, az ige hirdetésnek a bolondsága vigye az életedet. Bízd rá magad, mehet-e magad rábízni arra Jézus Krisztusra, aki azért jött, hogy életét adja, hogy kihúzzon téged a függőségeidből, kihúzzon téged a megváltott emberi kapcsolataidból, hogy kihúzzon téged a magadat menedzselni nem tudásból, hogy nem tudod az életedet megélni igazából. Szeretnedből kihúzni, engedd. Figyelj rá! Az ige hirdetése nem csak a szószékről történik, hanem az egymással való beszélgetésekben is. Amikor igét hoztok, amikor egymás felé bizonyságot tesztek. Engedjétek, hogy működjön a szívetekben, mert az Istennek ereje van ebben számotokra. Csendesedjük el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, fiadat az Úr Jézus Krisztust. Köszönjük néked, hogy keresztre engedted őt. És így lehet nekünk menekedés tönkrement életünkben, a tőled való elszakadtságunkból. Köszönjük, Urunk, hogy ezt meg tudod fogalmazni bizonyságtételekben, ige hirdetésekben. És a szívünkbe tudod helyezni a te igédet, hogy ezt továbbadjuk. Annak, hogy hadd lehessünk olyan jó bizonyságtevőid, mint hogy volt Pál apostol is, aki idegen országban, idegen kultúrában tudott beszélni az ismeretlen Istenről. Ismerve az isteneiket, kultúrájukat, meg tudta szólítani az emberek szívét, és beszélni arról az ismeretlen Istenről, aki az emberek számára nem volt addig föltárt és megbemutatott. Add meg, hogy hadd lehessünk mi is ilyen úttörők, a szomszédaink felé, munkatársak felé, a családtagjaink felé. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, itt te földi létünkben. Add meg, hogy rád merjük bízni életünk minden pillanatát. Köszönjük, Urunk, hogy te tudsz kihúzni a legmélyebb gödörből, te tudsz felemelni a legnagyobb mélységből is, és te tudsz helyretenni bennünket, amikor gőgösek lennénk, magabiztosak vagy elbizakodottak. Így áld meg földi életünk során, Urunk, hogy a mennybe vezető útunk a te kegyelmedből valóság lehessen emberünk számára. Amen. Kérletem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk istentiszteleti közösségbe. Kérletem a testvéreknek, hogy ma este, vagy inkább éjszaka indulnak fiataljaink Norvégiába. Norvég testvérgyülekezetünk szervezi most a Green Fingers programot. 10 indulnak repülővel hétfőn hajnalba. Hordozok őket imádságba, hogy a jövő héten az Úr ott lehessen velük, és ha lehetnének jó bizonyságtevői, ami mennyei Atyán kegyelmének Jézus Krisztus kereszthalálának. Hirdetem a testvéreknek, hogy hétfőn asszonykör lesz 17 órakor, kedden 17 órakor énekkar, 18 óra 15-kor biblióra. Szerdán 10 órakor Bagommal klub lesz, pénteken pedig 17 órától ifjúsági óra. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő vasárnapunkon gyógykezeltetési offertóriumot tartunk. Akinek adománya van erre a célra, az készülhet rá. Gyógykezeltetési offertórium lesz tehát. Hirdetem azt is, hogy Eke ifjúsági hetet tart, július 22-től 27-ig, és családos hetet július 8-tól 13-ig. Akik szeretnének ezeken részt venni, Isten tisztelet után kérhetnek bővebb információt. A gyerekhetünk idén is meg lesz tartva, Bodrog keresztúron, július 8-ától 12-ig. Szeretettel várjuk a jelentkezőket. Kovácsné Györfi Viktória szervezi, nála lehet jelentkezni, ha még valaki ezt nem tette meg. 5 évestől 14 éves korig, aki már el tud szakadni a családtól, és egészen a konfirmandus korosztályig, tehát durván 14 éves korig várjuk szeretettel a jelentkezőket. Kérdezem a testvéreknek, hogy Görögszálláson a biotermesztésben most uborkát lehet vásárolni. Ez salátának van uborka, az istentisztelet végén Istvánnál lehet kérni, lehet jelentkezni, illetve egy táblázatot is készített István, amelyben rendeléseket lehet leadni azokra a termékekre, amelyek a elkövetkezendő időben várhatók. Ilyenek például saláták, uborka, paradicsom, paprika, új krumpli, ilyen dolgok vannak. István erről bővebb tájékoztatást ad az Isten tisztelet végén. Fontos, hogy a biatorvágyi hetek is legyenek a szívünkön. Most indul holnaptól kezdődően egy női hét, hordozunk imádságban a női hétre igyekvőket, gyülekezetünkben is mennek erre a hétre szolgálni is, meg résztvevőként is. Házaspári hét lesz július 1-től és július 15-től is, Biblia tanulmányozó hét pedig július 22-től és augusztus 5-től. Akik ezekre a hetekre szeretnének jelentkezni, interneten megtehetik, ha szükséges, akkor szívesen segítünk abban. Az imádságlistát ne feledjük, akik itt feliratkoztak az imádságlistára, azért kérték, mert szükségük van arra, hogy a közösséget ilyen formán is gyakoroljuk. Ha hétközben a kezünkbe kerül a bulletin, akkor vigyük az Úr elé testvéreinket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül a befejezési oltári szolgálat előtt énekeljük a 388-as számú énekünket, annak első versét az oltári szolgálat előtt. 388-as ének első versét énekeljük. Mennyei Atyánk, olyan csodálatos a Te országod. Köszönjük, hogy olyan tökéletesre formáltad ennek a világnak minden elemét, részletét. Bocsásd meg, hogy bűnünkkel tönkretettük ezt, Urunk. Bocsásd meg, hogy a tőled való elszakadtságunk ezt a csodálatos teremtett világot is tönkreteszi. De mégis hálás a szívünk, Urunk, hogy Te nem hagytál bennünket ebben, hanem Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban megoldást is készítettél. Köszönjük, hogy általa van megoldás, általa van menetelünk hozzád. Köszönjük, Urunk, hogy általa ismerhetünk téged, és Atyánknak szólíthatunk. Köszönjük, Urunk, hogy adtad az ige hirdetés lehetőségét is. Áld meg minden bizonyságtévő gyermekedet ebben a világban. Add meg, hogy mindenki, aki már megtapasztalhatta a benned való új életet, azzal az örömmel tudjon szolgálni, amit a szívébe egyedül csak te tudsz belehelyezni. Légy velünk, Urunk, hogy megrekedtségünkben, kényszereink között is hadd lehessen mindig feléd sóhajtásunk, kiáltásunk, hogy ki tudj bennünket hozni a nyomorúságainkból. Így adunk hálát, Urunk, neked a gyülekezetünkért. Köszönjük, Urunk, hogy a világnak ezen a pontján mi itt csendben térdet és fejet hajthatunk előtted, hallgathatjuk igédet, cselekedhetjük azt, szolgálhatunk te néked, és megtapasztalhatjuk áldásaidat, jelenlétedet. Add meg, Urunk, hogy ez az áldás sokak számára kiáradó áldássá lehessen. Így áld meg azokat a gyülekezeti tagjainkat, akik bármiféle szolgálatot végeznek a te dicsőségedre. Köszönjük, Urunk, hogy sok mindent megtapasztaltunk már eddig is, telve lehet a szívünk hálával feléd, de eléd tesszük a jövőnket is, Urunk. Add meg, hogy a te dicsőítésed, magasztalásod sokak számára üdvösséggé lehessen. Hálás a szívünk azért is, Urunk, hogy evangélikus egyházunkban élhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy sokan vannak, akik a te gyermekeid ebben az egyházban. Így kérünk, hogy áld meg szolgálóidat, presbitereket, felügyelőket, lelkészeket, espereseket, püspököket, azokat, akiknek az életébe nagy felelősséget helyeztél, add meg, hogy bölcsen lássanak, döntsenek. Könyörgünk azért, Urunk, hogy igéd szerint tudják vezetni egyházadat, és mi itt az evangélikus egyházban megélhessük a jelenlétedet. De így könyörgünk, Urunk, minden felekezetért. Köszönjük, hogy sok felekezetben, sokféle felekezetben sok gyermeked van, aki megváltottad, aki új életet nyerte benned, aki hálás lehet azért, hogy téged ismerhet. Add meg, hogy velük is közösségben lehessünk, megélhessük a tested tagjai voltunkat. Áld meg bennünket, Urunk, itt a földi létünkben. Köszönjük, hogy sok mindenre van lehetőségünk, hordozhatjuk imádságban a teremtett világot, a teremtett világért felelősséget vállaló embereket. Áld meg azokat, akik hatalmat kaptak, hogy jól tudjanak vele sáfárkodni, tőled kérjenek bölcsességet. És így kérünk a világ bölcseiért, add meg, hogy te tehest helyre az ő gondolkodásukat. Hadd lehessen világos számukra, hogy hol tértek el, hol értetlenkednek, és hol bolondság az, amit mondanak, hogy hozzád találhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy előtted lehet hazánk, népünk, nemzetünk is. Köszönjük, Urunk, hogy felelős politikusokat is tudsz adni. Add meg, hogy azok, akik helyzetbe kerültek, hozzád folyamodjanak, tőled kérjenek útmutatást. Hadd lehessen a mi népünk, nemzetünk áldottá így is. Köszönjük, Urunk, hogy az egyén életünk is a kezedben lehet. Így adunk hálát, Urunk, azért, hogy gyermekeinket nálad tudhatjuk biztonságban, hogy a házasságunkat a te kezedbe tehetjük, és onnan lehet erőt meríteni és erősen tartani. Köszönjük, Urunk, hogy rád bízhatjuk anyagi helyzetünket. Köszönjük, hogy te adsz a szívünkbe megelégítetést. Vezesd úgy, Urunk, az életünket, hogy itt föld életünkben kihívások, botlások közepette is hozzád találhassunk, hozzád sóhajthassunk, kiálthassunk, és benned élhessük föld életünket, és majd ott a mennyekben dicsőíthessük, magasztalhassuk a te nevedet a gyülekezeti közösségben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Ó, fel!